Kedves testvérek, kezdjük meg esténket énekléssel. A 395. dicséretünk első három versével, a régi énekeskönyv szerint 395, új énekeskönyv szerint 821. dicséretünk éneklésével, mely így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Szívünket, ami Urunk felé, hajtsuk meg fejünket, és csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos az, hogy megpihenhetünk a te szíveden, egységben érezhetjük magunkat, mert mindjájunkat elhívtál, és veled egyesülvén, mint egy test, a testetként állhatunk előtted. Olyan jó azt megtapasztalni, Úr Jézus, hogy a tiéd lehetünk, és olyan csodálatos volt a mai napon is megtapasztalni azt, hogy bizonságot tehettünk egymásnak te rólad, hogy hogyan hívtál minket életre, hogy hogyan támasztottál fel minket a lelki halálunkból, a sötétségünkből, hogyan találtunk rá a te szeretetedre, vagy inkább te hogyan találtál rá mi ránk. Úr Jézus, szeretnénk, hogyha a mai estén szólnál hozzánk, megtapasztalhatnánk, hogy ezen az estén is a te szerető, bátorító, erősítő szavadat hogy erősödhessünk abban a hitben, amire elhívtál minket, amit ajándékoztál nekünk ott a szívünkben. És hogy így járva a hétköznapjainkban, haza menve innen, láthassák az emberek azt, hogy a te tanítványaid vagyunk. Hozzád közelebb kerülve keresztül ragyogjon az, hogy te hozzád tartozunk. Keresztül ragyogjon a mi arcunkon, a mi tekintetünkön. Mert találkoztunk korábban a te tekinteteddel. Kérünk, Úr Jézus, hogy prédikáltasd a ma estén is a te evangéliumodat, a rólad szóló üzenetet, és taníts minket a benned való életben. Amen.
Amen.
Drága testvérek, Istennek az igéje, melynél fogva az ő szent lelkét segítségül hívván a mai estén hirdetni kívánom közöttetek. Írva található Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levelének első fejezetének 14-től a 16. versig a következő képen. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben, mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Amen. Szeretett testvérek, tegnap este arról beszéltem, hogy létkérdés az, létkérdés, hogy megismerjük Jézust. És ha megismertük őt, akkor létkérdés az is, hogy növekedjünk az ő ismeretében. Ami nem csak tudás, sőt, elsősorban nem róla való tudás jelent, bár ez is fontos, hanem a vele való bensőséges együttlétet, a vele való kapcsolatot. Aztán beszéltem arról, hogy ennek ugye van egy kezdőpontja, ennek van egy kiinduló pontja. Amikor megtapasztalja az ember, hogy találkozott Jézussal, találkozott az élő Úrral. Megismeri, hogy ki is ő. Átérzi, megéli a lelkében az ő szentségét, az ő tisztaságát, az ő ragyogását. De miután ezzel ezt megéli, szembesül a valódi önmagával is. Meglátja a valódi önmagát, a bűnös voltát, de utána oda menekül Krisztusnak a keresztjéhez, és ott megtapasztalja Isten ülelését, megérti és megismeri, hogy mi az evangélium, hogy mi a kereszténység igazi üzenete. És amikor az ember ezt befogadja a szívébe, megérti, megismeri Krisztust, közössége lesz vele, és az nem csak úgy lóg a levegőben, hanem hatással lesz a mi életünkre. Hatással lesz a mi életünkre. Az erő, az ő vérének az ereje a Szentlélek által, ami által megismertük, hogy Jézus él, és hogy ez a Jézus meghalt értünk, személyesen a mi életünket is érinti az ő halála, meghalt értünk a kereszten, és megszabadít minket, ez az üzenet elkezd a szívemben dolgozni, és szépen folyamatosan dolgozik bennem. Az evangélium üzenete a Szentlélek ereje által. És ennek van foganatja az életemben. Ez pedig az, amiről a mai napon is beszéltünk. Tegnap este egy szó volt. A keresztény életünk. A keresztény életünk. Hogy az életünk, miután megértettük az evangéliumot, nem csak intellektuálisan, hanem a lelkünkkel is, akkor beleáll az életünk Krisztusnak a követésébe. Világos, testvérek, hogy ez a követés azért van a mi életünkben, mert korábban megtértünk, mert korábban újjászülettünk. Megtértünk az evangélium hatására, és annak a következménye, hogy az igének engedelmes életet élünk. Van egy kedvenc példám, ami eredetileg nem keresztjén, de ennek találkoztam egy könyvben, ennek a példának a keresztjén olvasatával, Platónnak a barlang hasonlatáról szól alapvetően. Ez egy alapvető filozófiai példa, nagyon egyszerűen fogalmaz Platón, olyan ez, amikor az ember ott van egy sötét barlangba. És abban a sötét barlangban le van kötözve, meg van láncolva. A háta mögött van valamiféle tűz, ő csak azt látja, ami a falon van, az árnyékokat, ahogyan játszadoznak a tűzzel, és egy bizonyos napon valaki ezt a láncot leveszi róla. És akkor följut a barlangon túl a napvilágra. És akkor először látja, hogy igazából én korábban azt hittem, hogy ez az egész élet, ez a sötét barlang, de utána meglátom, és most megláttam, hogy az élet ennél sokkal több. És látom a fényt. És ez a fény először teljesen azt érzem, hogy mintha megvakítana engem. Mert eddig sötétségben éltem, és hirtelen meglátom ezt a fényt, akkor hirtelen azt érzem, hogy megvakulok ettől a fénytől. Mert belevilágít az én sötétségembe. De aztán elkezdek ebben a fényben járni, és megízlelni, hogy ez milyen csodálatos, milyen szép ebben a fényben élni. Pál apostol azt írja az Efézus 5:8-ban, hogy mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint a világosságnak a fiai, úgy járjatok. De testvérek, nagyon fontos a sorrend. Nagyon fontos a sorrend. És nagyon könnyen az ember tévegésekbe és hamis vallásosságba tévedhet, ha nem látja meg a helyes sorrendet. És nagyon sokan egyébként, akik nem ismerik az evangéliumot, nem látják meg a helyes sorrendet. Miszerint, ha nem találkozunk Jézussal, ha nem értjük meg az evangéliumot, ha nem tapasztaljuk meg Jézus Krisztusnak a megváltó szeretetét, akkor beszélhetünk keresztény életről. Akkor beszélhetünk követésről. Akkor beszélhetünk törvényről. Mit sem ér. Figyeljétek meg, testvérek, az Új Szövetségben az apostoli leveleket. Ott is nagyon érdekes és nagyon fontos a sorrend. Miről kezd el beszélni minden egyes levélben az apostol? Pál apostol. Péter apostol. János apostol, Júdás. Mármint nem az áruló Júdás, hanem a Új Szövetség egyik könyvének az írója. Ugye? Tisztázás végét. Miről beszélnek az apostolok a levelükben? Először beszélnek arról, hogy Isten milyen kegyelmes volt irántunk. Kegyelem néktek és békesség. Ugye? Így kezdődik Pál apostolnál egy csomó levél, egy rengeteg levél. Beszél arról, hogy Jézus Krisztusban Isten az ő kegyelméből kiválasztott minket. Beszél arról, hogy elvégezte értünk az ő engesztelő áldozatát. Beszél arról, hogy megszabadított minket, megszabadított a bűneinktől, megszabadított a megkötözöttségeinktől, és hogy a világosságra hívott el minket. Na és testvérek, ezt olvassuk először minden egyes levélben, különféle módon, és utána beszél a levél írója arról, hogy hogyan kellene élnünk keresztényként. Utána olvassuk az etikai dolgokat, az instrukciókat. Fontos a sorrend. Valami következik valamiből. Amikor az ember befogadja a szívébe Krisztus, akkor élő közössége lesz az Úrral, és utána kezd el Krisztus követő életet élni. De hogyha nem vesszük komolyan a sorrendet, testvérek, az olyan, nálunk ott Nagymaroson talán ez egy nagyon életszerű példa lenne ott a Duna partján, de amikor ott van egy hajó, egy csónak a parton, és akkor azt mondjuk a csónaknak az evezőjének, hogy hát evezz a túlsó partra, kérlek szépen. De nem adok hozzá semmit. Evezőt se, vitorlát se, semmit. És akkor az történik, hogy az ember ott a csónakkal, az a csónak így elkezd össze-vissza hánykolódni, mert nincs, ami mozgassa őt. Hát most minek kellene neki most, hogyan tudna ő elindulni egyáltalán ez az úton? Na és hát ugyanez a keresztény élettel is a helyzet. Ha az evangéliumot nem tapasztaljuk meg a szívünkben, akkor hogyan kellene egyáltalán nekünk betartani a törvényt? Nem tudjuk betartani a törvényt, ha nem érinti meg a szívünket, az életünket Jézus Krisztus. De hogyha valaki befogadja a szívébe Jézust, akkor annak az embernek, Istennek van egy nagyon fontos mondani valója, és van egy nagyon fontos mondani valója minden hívő ember számára. Mégpedig, hogy ne szabjuk magunkat a megtérésünk előtti kívánságainkhoz, önző vágyainkhoz, gondolatainkhoz, ne azok határozzanak meg minket, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szentek legyetek. Szoktuk azt mondani, elég gyakran hallom ezt, hogy református körökben, református testvérektől, hogy nem vagyok én szent. Hát én nem vagyok szent. De hát, tudjuk mi az, hogy szent? Mi a szent? Az, hogy kirakjuk ilyen üvegablakokon az embereket, és akkor azok a szentek? Vagy csinálunk róluk ilyen barokk szobrokat, és akkor az a szent? Hát az tényleg nem vagyok. De mi az, hogy szent? Tökéletes vagyok? Mit jelent az, hogy szent? Aztán van olyan, aki azt mondja, hogy ez is egyfajta tévhit is lehet, ha túlhangsúlyozzuk. Aki azt mondja, hogy szentnek lenni az csupán és kizárólag annyit jelent, hogy Isten számára el vagyunk különítve. Ezt már gyakrabban halljuk református körökben, az egyházunkban. Egyébként valóban igaz is ez egyébként. El vagyunk különítve a világ szellemiségétől. Isten elkülönített minket ettől a gonosz világtól. Ennek a gonosz világnak a szellemiségétől. Itt beszéltük ugye tegnap este is, ma is erről került, ugye, hogy van a világban egy szellemiség, uralkodik, mindig uralkodik valami szellemiség a világban, ami teljesen ellentétes az Isten akaratával, az Isten igéjével, de az Úristen minket elválasztott ettől, elkülönített ettől. De ez az elkülönítés sokan úgy gondolják, úgy mondják, mintha ez csupán kizárólag egy ilyen passzív tulajdon viszont jelent. Mint ami úgy lóg a levegőbe, de nincs semmiféle foganatja az én életemben. Ez tulajdonképpen a keresztény szabadságnak a teljes félreértése. Mert azt, hogy én szent vagyok, és hogy az Isten engem elkülönített, az nem azt jelenti, hogy hátradőlök, és akkor, de jó, Isten elvett engem, szépen elszeparált, most már ott vagyok a jó létbe, a jóba, a tutiba. Bocsánat, a kifejezésért. De értjük ezt, testvérek, hogy ez nem csupán ezt jelenti. Keresztény élet egy hatalmas nagy küzdelem, egy rendkívüli küzdelem a gonosz ellen, a sötétség ellen. Miért? Krisztusnak a szépségéért. Krisztusnak a ragyogásáért. Az ő szentségéért. Hogy az a Jézus, akivel mi a lelkünkben találkoztunk, az életünkben növekedjen, és visszatükröződjön az életünkben. A szentség az nem egy elhanyagolható dolog. Hadd olvassak fel néhány igét. 1 Tesszalonika 4:7. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Zsidókhoz írt levél 12:14. Kövessétek mindenki irányába a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha ez pusztán egy passzív tulajdon viszont jelent, testvérek, akkor hogyan tudnánk ezeket az igéket értelmezni? Meg egyáltalán hogyan tudnánk a Szentírás azon igéjét értelmezni, amit most az elején felolvastam közöttetek. Ugye? Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Legyetek az én tulajdonom, mert én a saját magam tulajdona vagyok. Ne. Itt van például ez a Biblia, az én Bibliám. Kéri Ákosnak a Bibliája. Biblia. Legyél jobban Kéri Ákosnak a Bibliája, mert én Kéri Ákos tulajdona vagyok. Ugye, értjük a logikai bukfencet ebben az egészben, ugye? De akkor mit jelent az, hogy szent? Nyilván egy tulajdonságot. És ez a, és az első legfontosabb állítás a Bibliában, hogy Isten szent. Isten szent. Ez az önmagában lévő egyik legfontosabb tulajdonsága Istennek, hogy ő szent. Ő szent. Az ő szentségét úgy képzelhetjük el, hogy ahogy János ír róla, az egy János 1:5-ben, hogy Isten világosság, és nincs benne semmiféle sötétség. Tehát a szentség az azt jelenti, hogy vakítóan ragyog az Isten a tisztaságban, a tökéletességben. Minden erkölcsi rossztól, erkölcsileg tökéletesen tiszta az Isten. És egyébként, testvérek, Istennek ez a szentsége egy biztosíték arra, hogy biztonság érzetet nyújtson nekünk. Mert ha Isten szent, Isten tökéletesen jó, az, amit az ő tervében van, az, ami az ő tervében van, ami életünkkel kapcsolatban, az tiszta, jó és igaz. És az mindig jó lesz. Pedig hányszor van az, hogy megkísértetünk abban, amikor a körülményeik vagy az életünk eseményei az adott pillanatban nem ezt mutatják. Hogy ami éppen velem történik, az Isten, az nem jó. Hogy az Isten igazságtalan velem. De hogyha ezt mondjuk, testvérek, akkor valójában az ő szentségét tagadjuk meg. El kell fogadnunk azt, amit az ige állít, hogy Isten szent, még akkor is, ha sokszor a körülményeink nem ezt mutatják. Egy puritán, egy megújult, kegyességű prédikátor, református prédikátor 17. századból, Stephen Sharnock azt írja, hogy az, aki szerint Isten nem szent, rosszabbat állít, mint aki egyáltalán tagadja Istent. Mert nem jelent mást akkor, mint tagadni az ő tisztaságát. Szeretet nélküli, torz, gyűlöletes, Istennek festi le ilyenkor az ember. Ugye karakter mészárolja Istent, miközben ő szent. Ugye mi sem szeretjük, hogyha valami olyasmit állítanak rólunk, ami nem valós, ami nem igaz. Istenben semmi sincs meg, ami rossz. Csak jóság, csak szeretet, és igazság van benne. De ugyanakkor ez a tény rendkívül félelmetes. Rendkívül félelmetes. Mert ha hogy ő szent, és ha ő tényleg tökéletesen tiszta és igaz, akkor én hogyan tudnék olyan lenni, mint ő? Azt mondja Isten, hogy szent legyek, mert ő szent, de hogyan tudnék ilyen lenni? Mert hogyha magamra tekintek, akkor bizony az kell, hogy lássam, hogy én erre képtelen vagyok. Képtelen vagyok. Elhatározhatom, elgondolhatom, de a hétköznapjaimban, a mindennapjaimban, minden egyes mozzanatomban előjön az, hogy én nem, soha nem leszek olyan, mint ő, soha nem vagyok olyan, mint Isten. Nem, a szentség hiányával vagyok. De volt valaki, aki helyettem tökéletes volt. Volt valaki, aki helyettem megélte a tökéletes szentséget. Amikor itt élt a Földön, emberként tökéletes volt. És ez az Úr Jézus Krisztus volt. Ő helyettem tökéletes életet élt. Ha ez igazán megérint, akkor testvérek, az az eredmény, hogy követni akarom ezt a Jézust. Követni akarom őt a megszentelődés útján. Mert erről beszélünk most, a megszentelődésről. Hogy az életem ezt a szépséget, ezt a ragyogást, ezt a tisztaságot kövesse. Jézust. Sokszor az a probléma, hogy az emberek hallják az igét, de nem szólítja meg őket úgy az evangélium, hogy újjászületnek és elindul az életükben ez a megszentelődés. Pedig, testvérek, a hitáltal való megigazulás, feltételezem, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy mit jelent ez a fogalom, de a hitáltal való megigazulás és a megszentelődés, az kéz a kézben jár. Az kéz a kézben jár. Nemrég tartottam egy előadást egy református hitű, egy kálvinista anglikán püspökről, az ő művéről. Charles Riley-nak hívták. Írt egy könyvet a megszentelődésről. Van magyar fordítása is, talán parókiális könyvtárak mélyéről elő lehet halászni, meg lehet találni. Az a címe, hogy Szentek legyetek. És az ő bevezető gondolata jutott eszembe, amikor készültem, mi a következőképpen hangzik. 19. századi Angliában járunk. De nagyon érdekes, amit ő ír. Évek óta az a mély meggyőződésem, hogy ebben az országban a mai keresztények nem foglalkoznak kielégítően a gyakorlati szent élettel. A személyes Isten félelem ügye sajnálatosan háttérbe szorult. Sok területen fájdalmasan alacsony szintre süllyedt az erkölcs, és az igének az a felszólítása, hogy ékesítsük a mi üdvözítő Istenünk tanítását. És hogy azt mindennapi magatartásunkkal és életmegnyilvánulásunkkal tegyük szeretetre méltóvá és szépé. Túlságosan is lényegtelenné vált ez. Okkal panaszkodnak olykor a világi emberek, hogy az úgynevezett vallásos emberek nem olyan szeretetre méltóak, önzetlenek és jók, mint akik nem nevezik magukat vallásosnak. A megszentelődés éppen olyan fontos, mint a megigazulás. Az egészséges protestáns és evangéliumi tanítás haszontalan, ha azt nem kíséri szent élet. Rosszabb, mint haszontalan, mert akkor kárt is okoz. Testvérek, sokszor ökumenikus párbeszédekbe komoly problémába ütközünk katolikusokkal, mert azt tapasztalom, hogy ennyi évszázad távlatából is nehezen értik azt, amikor a hit és a cselekedeteknek a viszonyáról beszélünk. Mert a hit az nem a cselekedeteknek az ellentétje. Nem megspórolja a cselekedeteinket, vagy a szent életet, hanem elindítja a hit. Elindítja. A hit, amivel elfogadom a Krisztusnak a megváltását, az, ami által üdvözülök. Ez a gyökér. Ugye? Ez a gyökér. Ez a gyökér. De hogy elindul az életem a megszentelődésnek az útján, az a gyümölcs. De azt ugye értjük, hogyha mondjuk nincsen gyümölcs, akkor ott komoly probléma van a gyökérrel. Ha pedig nincsen gyökér, akkor nincsen gyümölcse, akkor nincsen termése. Testvérek, a megszentelődés egy élethosszíglan tartó folyamat. hogy az ember egyre inkább Krisztusivá váljon, hogy szent életet éljen. Drága testvérek, ez az ige, amit most olvastam, alapvetően a mi megszentelődésünkről szól, az életünk megszentelődéséről. Az, hogy az életünk az hogyan mutatja, hogy Jézushoz tartozunk. Az, hogy hogyan mutatja, hogy az ő számára el vagyunk különítve. Isten eleve elrendelése szerint, Jézus vére által. De a szentségre való felhívás az egy aktivitásra felhívó szó. Az nem egy passzív dolog, hanem az egy olyan dolog, amiben mi is részt veszünk. Mi is részt veszünk az akaratunkkal, a vágyunkkal, a mi Urunk melletti kitartásunkkal. Figyeljük meg a Bibliánkban, hogy a megváltásra soha nem hívja fel az embert az Isten igéje. De a szent életre annál inkább. A megváltásban egyedül az Úr Jézus Krisztus cselekszik. De a megszentelődésben együttműködök a bennem munkálkodó Szentlélekkel. Komolyan kell vennünk ezt a felhívást Istentől. Nem ez alapján fogad el minket Isten, félreértés ne essék, és nem ez alapján van üdvösségünk, örök életünk, hanem Jézus Krisztus érdeme által. De hogy ez a szentségre törekvés, az megvan-e bennem? Megvan-e bennem ez a vágy? Megvan-e bennem ez az akarat? Az a mércéje, hogy valóban igazán hiszek ebbe a Jézusban. Az igazi hívő ember az nem éri be azzal, hogy hát én már csak ilyen vagyok. Ez van. Már nem lehet rajtam segíteni. Ilyen ez van, ilyen a személyiségem. Hát fogadja el mindenki. Fogadja el mindenki körülöttem. Úr Jézus Krisztusnak a szeretete arra ösztönöz engem, hogy Krisztusivá formálódjak. Ha megtértem, és tényleg megérintett engem Krisztusnak a keresztje, akkor hogyan tudnék úgy élni, mint korábban? Akkor hogyan tudnám lényegtelenné tenni az ő szentségét? Elindul a hívő életünk, testvérek, a megszentelődés útján, amikor újjászületünk, amikor Isten elkezd bennünk dolgozni, de mivel a bűn természete itt marad velünk a Földön, ezért sokszor az életünk során kudarcot vallunk. Kudarcot vallunk a hétköznapokban. És sokszor ezt a kudarcot szereti felhasználni a gonosz. Azt mondja neked, hogy gondolatokon keresztül, hogy te vagy a hívő ember. A szent, és ezt tényleg komolyan gondoltad? Olyan vállalkozásra indultál neki, olyan vállalkozásod van, hogy ami soha nem fog beteljesedni. Szent. Hát nézd meg, hogy az előbb is mit tettél, mit gondoltál, mit éreztél. De nem szabad elkeserednünk, testvérek, mert van Jézusunk, aki meghalt értünk és feltámadott. És ő az, aki velünk marad a bűneink ellen való harcban. És erről fogok beszélni a holnap este. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a te szentségedet, a te ragyogásodat. Köszönjük, hogy benne megláthatjuk önmagunkat, és magunkhoz ragadhatjuk a te szeretetedet, amely megnyilvánult a keresztben. Köszönjük, hogy ennek hatására elindul a mi életünk, elindul a megszentelődés felé. Elindul a felé, hogy Krisztusivá váljunk, és bizonságot tegyünk róla tenni úgy, hogy visszatükröződik a mi arcunkon, a mi életünkön a te szereteteded, a te szentséged, a te ragyogásod. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy segíts minket ebben. Add, hogy fontos cél legyen számunkra a megszentelődésünk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy félelmetes sokszor abba belegondolni, hogy te tökéletes vagy, és szent. És mi ehhez a szentséghez fel nem érhetünk. Végis olyan jó, Úr Jézus, hogy te helyettünk is tökéletes voltál. És ez arra ösztönözhet minket, hogy igazán kövessünk téged. Segíts minket ebben a követésben. Segíts minket kitartani. Segíts minket a bűn ellen harcolni. Köszönjük azt neked, Úr Jézus, hogy szól a te igéd. És ez azért szól, hogy megszólítson minket, és erősítsen minket. Áldott légy érte. Amen. Most pedig a magunk csendjébe vigyük oda imádságunkat az Úr elé. Ti azért így imádkozzatok, mi atyád, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket, a mindegyünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
Énekeljünk testvérek az alkalmunk végén a 826. énekünket keressük ki, régi énekes könyvünkben a 463. dicséret, Isten élő lelke jöjj, énekeljük ennek az éneknek az első három versét.